Egy ideig akarja még a feloldást. Kínlódva akarja. Úgy akarja, mint a szorgalmi feladat megoldását a jeles tanuló. Anna jó, Anna tiszta, Anna szeret engem. Elvégre így is lehet élni. Sokan élnek így. Hová jutnánk, ha mindenki a tökéleteset, az igazit, az egyetlen megoldást akarná? Van más is. Van a türelem, az emberek szolgálata, a végtelen világ.
Csak
látod, mindez üres, titokzatosan üres. Ha nem hatja át érdeklődésedet az a furcsa áram, az a különös áramlás közted és egy másik élőlény között. Ennyi az élet. Aztán van még sok minden, amivel eltelik, de a gépezet üresen jár, nem őről semmit. Én talán még bírnám. Anna az, aki egy napon menekül a kulisszák közül. A lakás, ahol tegnap még éltünk, ma már csak díszlet, kellék. Nincs hozzá semmi közünk. A szavak, amelyek tegnap még jelentettek valamit, ma már csak tényeket közölnek. 4 évig tart ez így. 4 év. 4 év várakozás. 4 év kísérlet, orvosi módszerek, életmód, társaság, magány, bódítószerek. 4 év pokol.
Bocsáss meg,
mondja kőmíves Kristóf ugyanabban a halk hangnemben, csak nem gyöngéden.
Te nem voltál soha, úgy értem, te nem hiszel semmiben?
Erre a kérdésre nem tudok felelni.
Mondja az orvos. Most sokáig hallgatnak. Az ajtó óvatosan felnyílik. A félig nyitott ajtón át Teddy lép be, az ideges erdél terrier. Óvatosan közeledik, mint aki nem egészen biztos dolgában. Fölborzult szőrrel, remegve, nagyon alázatosan. Valószínűleg most is ideges, gondolja szórakozottan Kristóf. Szeretné parancsoló mozdulattal helyére utasítani az állatot, de keze ólomsúlyú. A mozdulat indulata nem érkezik el a kezekhez. Máskülönben is furcsán érzi magát. Ez a mondat jut eszébe. A szeretet soha el nem fogy. A Bibliában olvasta, s a múltkor egy sírfeliraton. Szeretné hangosan kimondani, de valami összeszorítja torkát. Már késő az idő. Talán hajnalodik is. Mégsem fáradt, különösen figyelmes, élénk, nem emlékszik, mikor érezte utoljára ilyen üdének, ilyen kipihentnek magát. Teddy az orvos elé áll, pofáját a látogató térdére fekteti, kérdő és türelmes pillantással bámul az idegenre. Az orvos lassan simogatja az állat fejét.
Mit mondhatok még erről a 4 évről?
Mondja. S mintha a kutyát kérdezné, az állat szemei fölé hajol.
Valami alvilági volt mindebben. Méltóság nélkül. Méltóság nélkül nem lehet élni. Legalábbis ő, Anna, nem tud méltóság nélkül élni. Aztán elment. 6 hónapig utazott. Az ügyvéd beadta a vállópert. Tegnap délután telefonált, vagy tegnap előtt, nem tudom. Ez az idő összemosódik. Este felé, 6 után megérkezett. Olyan idegen volt hangja a telefonban. Szállodában szállt meg. Igen, tudja, holnap délelőtt az ügyvéd már írt neki. Aztán hallgat a telefonban. 6 hónapja nem láttam. Mi történt ebben a 6 hónapban vele? Hol éltem én? Mi volt velem? Ez mind nem magyarázható. Egyszerre kell elmondani, egyetlen lélegzetvétellel, vagy egyetlen hallgatással. Hallom hallgatását messze valahol, a városban, egy telefonfülkében. Aztán azt mondja, szeretne beszélni velem. És nagyon gyorsan, ne féljek, nincs semmi baj. Minden úgy lesz, ahogy megbeszéltük. Ő tudja, hogy ez nem helyes így, talán okosabb lenne nem találkozni, de most már olyan sokáig voltunk okosak. És mikor én hallgatok, nagyon fáradt. Talán, ha feljönnék hozzá. Itt és itt lakik a Dunaparti szállodában. Kér, írjam fel a szobaszámot. Nem kell megmondani a portásnál a nevemet. Mindez olyan különösen, olyan hátborzongatóan idegen. hogy én menjek fel Annához, és ne mondjam meg a nevemet. És majd beszélünk. Miről? És ki jön ott elém? Milyen ruhában? És aztán mi lesz? Csönget majd a szobapincérnek? Teját hozat? Mindez olyan elmondhatatlanul visszás, hogy kínomban valamilyen nevetésfélét nyöszörgök a telefonba. Élesen látom magam, amint kalappal kezemben ott állok Anna előtt, egy szállodai szobában, és ő felszólít, üljek le nála. Esetleg biztat, érezzem otthonosan magam. A szobában ruhadarabjai és bőröngyei hevernek. Bizonyosan az a vörös bőrmála is, melyet én vettem még neki másfél évvel előtt a Dorottya utcában. De talán már új tárgyak is. Talán. Biztosan. Ezektől az új tárgyaktól most félni kezdek. Talán van már új pongyolája is. E 6 hónapban bőségesen elláttam pénzzel, tudom, hogy sokáig Stájerországban élt szanatóriumban, aztán Berlinbe utazott, egyik régen odaköltözött barátnéjához. Az is lehet, hogy már más férfival él. Jó lenne, gondolom. De abban a pillanatban belém hasít a fájdalom, mint a rosszul érzéstelenített testbe, mikor a kés a hasártyához ér. Nem, ezt a fájdalmat nem lenne jó megélni. Nem tudom egészen biztosan, hogyan viselkedik az ember, ha ilyen fájdalom éri. Talán ütni és rúgni kezd. Hiába minden elhatározás és dicséretes szándék. Okosabb lesz, ha itthon maradok, máskülönben is szeretném elkerülni ezt a találkozást. Mindig utáltam azokat a jó pajtás házas feleket, akik válás közben vagy után kedélyesen találkoznak még, együtt vacsoráznak, bizalmaskodnak, jó barátok maradnak. Én nem akarok jó barát maradni. Holnap délben elválunk. Már tudom a bíró nevét, iskolatársam volt, ő mondja majd ki a válást. Aztán nem akarom többé látni Annát. Nem vagyok nagylelkű. Nem akarok bizalmasa, nagylelkű barátja lenni, egyáltalán. Anna számára semmi és senki nem akarok többé lenni. Örülnék, ha úgy tudnám, nem él már Európában. Igen, talán örülnék, ha azt hallanám, nem él már. Mifajta emberek lehetnek, akik azután még kedélyesen, lovagiasan barátkozni tudnak? Engem sötétebb, erősebb, tisztább indulatok kötöznek Annához. Én egészen akartam szeretni őt, titok nélkül, és most egészen el akarom temetni őt minden titkával. Negédes találkozókból nem kérek, megvetem az ilyesmit. Most azt mondja a hirtelen, várj meg otthon, és leteszi a kagylót.
Két kézzel felemeli a kutya fejét, két hüvelykujjal lehúzza az állat alsó ínyét, a szép, egészséges, borostyánsárga állatfogakat nézi.
A rendelő üres már, mindenki elment. Végig megyek a lakáson, ebben a 6 hónapban egyedül éltem. A cselédet is elküldtem. Hát tudod, a régi cseléd, az olyan félcinkosság. Be van avatva valamilyen bűnbe, amelynek nincs is neve a ti könyveitekben. Takarítónő jár hozzám, és ezt a takarítónőt ügyetlenül áltatom. Igen, az ember nem tudja, mit szégyell egy napon. Néha megtiltom, hogy belépjen reggel a hálószobába, mintha valaki idegen ott töltötte volna az éjszakát. De a valóságban nem volt ott senki. 6 hónapon át senki. Ez a 6 hónap nem is volt a legrosszabb. Olyan légüres tér volt. Az emlékezés légüres tere. A 4 esztendő, a 8, a 38 esztendő előtte rosszabb volt. Nyugalom nincsen bennem, de nem fáj különösebben semmi. Olyan eufóriás jó érzés ez, mint a nagybetegeknél közvetlenül a vég előtt. Hát ennek az eufóriának most vége. Menjek el. Minden idegem szökésre biztat. Most végigmegyünk majd a lakáson, Annát végre is nem ültethetem le a szalomba. És aztán mi lesz? Bútorokat válogatunk, mint az első időben? Ilyesmivel kezdődik egy házasság, és ez a vége? Megállok a sötét előszobában, mintha vészcsengők csörömpölnének. Így várom Annát. Megérkezett, csönget. Csöndben, óvatosan csönget. Aztán megint minden másképp van. Sokkal egyszerűbb, mint képzeltem. Nem tudom, milyen szavakkal fogadom, kezet csókolok, vagy csak szorongatjuk egymás kezét. Milyen Anna? Olyan ismerős. De cipője, tarsolya, kalapja új. Nagyon fáradt. A rendelőbe megyünk, mintha mindketten a munkahely területen kívüliségét keresnők. Anna lefekszik a díványra, erre a rozzant rendelő díványra, mint oly sokan mások, a fáradtak és betegek. Teát főzök. Anna nem háziasszonykodik, nincsenek hamis hangjai, nem néz körül a lakásban, nem állapítja meg féltékenyen, hogy ez vagy az nem áll a helyén. Lehúnyt szemmel fekszik. Megitta a teát, odaülök melléje, kezét fogom, erőtlenül mosolyog, csukott szemekkel. Hallgatunk. Nézem ismerős, fájdalmasan ismerős fehér arcát. Minden kérdés fölösleges és reménytelen. Miért jött föl? Mit mondhat még? Nem okosabb, ha holnap délelőtt, a bíró előtt, az ügyvéd karján lép be a terembe, és egy alkatrészeire szétesett, 8 éves együttélés utolsó pillanatait idegenek között éljük meg? Hallgatok, mert minden szó az elevembe vág. Itt nem lehet félre beszélni, mint a régi színdarabokban. Minden szó rögtön az egészet nyitja föl, és nem tudhatom, mi ömlik itt elő. Órák múlnak el így. Éjfél felé felül a díványon, nem engedi el kezemet, és beszélni kezd. Valamit meg akar mondani nekem. Ő már régen tudja, de tudni és biztosat tudni, az más. Az ember él, tud valamit, gondolatait és álmait átszövi ez a tudás, mindig arra gondol, és soha nem gondol szavakkal, képszerűen rá. Aztán egy napon tudja, mikor már nem tehet semmit. Mint sakjáték közben, mikor már csak egy-egy lépést léphetünk ide vagy oda. Egy lépés, ennyi a lehetőség. A játékot fel is lehet adni. Egy lépés. Ennyit enged az élet, az ellenfél. Ez a láthatatlan ellenfél nem mond mattot. Sokáig lehet így élni, reménytelenül, egy-egy lépés eséllyel. De most már úgy érzi, nincsen sok esélye. Valahogy a sarokba szorult, unja azt az egy lépés esélyt. Istenem, unja. Ezek olyan szavak. Úgy érzi, elég volt. Hallgatom, és két ujjal önfeledten érverését tapogatom. Szíve nyugodtan és csendesen ver, nem izgatott, nincs önkívületben. Ilyen józanul beszél, nagy megszakításokkal, hallgatásokkal. Ilyen józanul, érzelgősség, indulatkitörések nélkül tárgyilagosan beszéljük át ezt az éjszakát. Most már tud beszélni róla, mert nem fáj.
Mondja Greiner doktor, és elmerülten vizsgálja az engedelmes, mindent tűrő Teddy fogsorát.
Az ilyen megismeréshez magány kell. Mély magány. Ebben a magányban volt most része. Hónapokig küzd ellene. A lélek tartalékot gyűjt, felfegyverkezik az e fajta megismerésre. Majdnem azt mondta, a találkozás. Egy ember találkozása önmagával. Félelmetes lehet. Soha nem merném. Munkám, lényem, szerepem, minden arra épült kissé, hogy nem ismerem tökéletesen magamat. Anna megéli ezt a pillanatot. Nem lehet elfutni előle. Végtelen, felmérhetetlen magányérzés, mondja. Ebben az űrben nem közeledik senki, aki segíthet. El kell viselni. Berlinben kezdődik. Egy napon levelet kap otthoni ügyvédjétől, aki vállóperében tárgyal majd a bíró előtt. Az ügyvéd értésére adja, hogy kitűzték a vállóper napját, megírja a bíró nevét is. Kőméves Kristóf doktor, ez a bíró neve. És aztán másról ír még, beszélt velem a napokban, tárgyaltunk Anna ellátásáról, és most egyszerre tudja. Nincs ebben semmi csodálatos. Olyan, mint egy parancsszó. Mint egy ütés. A csodálatos talán inkább az erő, melyel a lélek elzárkózott a parancsszó elől. 8-9 évig. Anna pontosan kiszámítja, 10 évig és 3 hónapig. Akkor látott először egy bálon. 20 éves volt, te már bíró voltál. Nőtlen ember. A többi... hiszen a többit tudod. Most már tudod. Ne védekezz, nincs okod rá. Senki nem vádol. Erről nem tehet, talán nem tehet senki. Igaz, lenne egy kérdésem hozzád. Egyetlen egy. Az elébb már kérdeztem. Most megkérdezem újra. Talán most már, hogy tudod, most már érted a kérdést. Álmodtál ebben a 8-10 esztendőben Annával?
Hangja alázatos, kérlelő, majdnem csitító. Kissé egy koldus, s kissé az orvos hangja. Kőmives háromszor kopog a papírvágóval az asztalon. Aztán eldobja a szerszámot.
Álmok? Mi az?
Kérdi reketten, megvetően.
Az életet nem az álmok alakítják.
Ó, nem, nem.
Siet készségesen megnyugtatni az orvos.
Álmok, igazad van, az álmok nem jelentenek sokat. Nincs alakító erejük, nincs visszfényük az életre. Legalábbis ritkán esik meg, hogy kihatnak a nappalra. A tudományban, a művészetben és az irodalomban van példa rá. De az álom, igazad van, legtöbbször csak zavarosság. Nincs értelme. És ritkán oka az álom valaminek, majd mindig csak következmény. Nézd.
Mondja kérlelő hangon, alázatosan.
Ezért jöttem. Nem sok, amit kérek. Nincs jelentősége számodra. Egyszerűen, mielőtt elszánom magam valamire, tudni akarom az igazat. Kevesebbet már nem is kérhet ember az én helyzetemben. Mint ha az utcán a koldusnak egy fillért adnál. Nekem ez a fillér elég. Vald be... Nem. Ez túlzás, és milyen durva szó. Könyörülj meg rajtam. Gondolkozzál. Emlékezzél, és ajándékozz meg ezzel a ködös, érdektelen, használhatatlan igazsággal. Álmodtál ez években Annával?
Ismétli makacsul. A bíró megborzong. Gémberedett tagjait nyújtóztatja. Órák óta ül mozdulatlanul. Fázik. A hideg végig szalad hátán.
Álom.
Mondja nagyon lassan, mintha minden szót el kellene szakítani valahonnan. Valamilyen ősanyagból, ahol a szavak összetapadtak.
Álom. Bolondság.
Ismétli nehezen, vontatottan.
Igen, igen.
Siet megnyugtatni az orvos.
Álom, esztelenség. A ködnél is kevesebb. Nem tehetünk róla. Árnyképek játszanak velünk. Álmodtál.
A bíró a homályba néz.
10 év. Azt mondod, 10 éve. Nem emlékszem.
Az orvos megnyugtató készséggel mondja.
Elhiszem. Hogyne, elhiszem. Micsoda merészség még feltételezni is. Az ember nem emlékszik minden csacsi álmára. Ha én nem jövök fel ide ma éjjel, talán soha nem tudtad volna meg. A lélek néha csodákat művel. Olyan légmentesen zár ki egy gondolatot, emléket, vágyat. Tökéletesen. Látod? Anna sem tudta sokáig. Mikor aztán találkozott vele, mikor megtudta, úgy, ahogy az ember megtudja a valóságot, azt, hogy van keze vagy lába, akkor nem is értette, honnan szedte össze a képességeket, az erőt, melyel 10 évig elzárkózott a valóság elől. Bizonygatta, hogy az elhárítás majdnem tökéletes volt. Persze, az álmokkal már nem sikerült olyan tökéletesen az, ami 10 évig sikerült nappal, s majdnem mindig, ha velem volt, és a karjaimban tartottam. Ő szeretett engem. Másképp nem is képzelhető. De hozzád volt kötve. Az ilyesmit nem hiszi el az ember. Én sem hittem el. Talán most sem hiszem még. Szükségem lenne az ellenpróbára. Ezért vagyok itt. De most már nincs gyakorlati jelentősége, hiszen Anna meghalt. Igen, megöltem. Inkább csak olyan elméleti érdeklődés részemről. Tudományos ellenőrzés. Persze, személy szerint is érdekel, éppen mert Anna meghalt. Tudod, ezen az éjszakán elmondta, hogy 10 év előtt találkozott veled, és ez a találkozás úgy hatott, mintha megnyílna az ég és a föld. Az a valami volt, az a találkozás. Na, az ilyesmi parancsszóra emlékeztet. Nem lehet süketen elmenni mellette, nem lehet félreérteni. Ő úgy hitte, s ezen az éjszakán meg is mondta, hogy neked is hallani kellett azt a parancsszót. Nem lehet, hogy ne hallja meg valaki. Mennydörgésnél is hangosabb ez a parancs. Olyan süket nem lehet ember, hogy érzékelés nélkül menjen odébb, közönösen és e parancs zengésével fülében. Az ilyen találkozás egyszer történik az életben. De aztán az élet, tudod, és a másik ember néha odébb megy. Nem lehet megmagyarázni. Nem tett róla senki. Az élet megy tovább, a félreérthetetlen parancs elhangzott, néha még találkoztak, aztán megnősülsz, aztán nincsen semmi, aztán jön a nappal, az ifjúság, az, amit a dolgok rendjének neveznek. Beköszöntök én, és az egészből homályos derengés maradt csak meg az öntudatban. Egy ember hangja, mozdulata, ahogy egyszer kíséri valaki a szigeti úton, kezében labdaütőkkel. Na, semminél is kevesebb. Eszébe jutsz néha? Nem valószínű. Fiatal leánynak sokan udvarolnak, és te még csak nem is udvaroltál Annának. Bár, ugye, udvarolni. A szavakon nem múlik semmi. És az egész csak egy süldő leány ábrándozása. De aztán átveszi Annát az élet. Egy másik férfi. Én vagyok ez a férfi. Szeretjük egymást, minden áron szeretjük egymást. Mindent ide ad nekem. Csak éppen téged nem. Nem tudja, nem beszél róla, nem gondol rá. Talán bányák égnek így, ezzel a lassú füsttel, mint az e fajta titok a lélekben. És a nappal képeit követik az álmok, millió változatukkal, arcokkal és alakokkal és helyzetekkel, és köztük te. Aztán az, hogy velem van, és éber, és még sincs velem. És azokban a pillanatokban, amikor azt hiszi, velem van, végül te hajolsz föléje.
Valami téboly ez,
mondja Kőmíves Kristóf, s fel akar ugrani. De az orvos hidegen és keményen egyetlen mozdulattal visszatartja.
Látod, ezt a kórképet csak te tudod eldönteni. Lehet, hogy téboly, agyrém, egy hisztérikus nő agy.